Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén Gerendi Zoltán fog szakérteni, megszokhatták már ezt állandó hallgatóink, ugye ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Kicsit beszéljünk az OPEC-ről, vagy OPEC-ről, akinek hogy...
Vagy OPEC pluszról, ugye?
Nem, most már az is van.
Igen.
Hát egyik se jó jel nekünk, mert ugye ez a...
Mert mi nem vagyunk a... benne.
Igen. Tehát ez a hely, ahol mi nem vagyunk ott, mert nincs mivel ott lennünk. De az OPEC-nek a becsületes neve az Organization of Petrol Exporting Countries, és azért fogunk erről ma beszélni, mert ugye a öböl országokat nézegetjük végig, és látjuk, hogy milyen lényegi olajbevételeik vannak, tehát hogy az egész ez hogy működik, és ez csak hogyan is értékesítik. Tehát ezek monarhiák, és valójában az OPEC az ő értékesítési koordináló szervük, amelyik aztán ezen túlnőtt, és aztán rengeteg más minden is történt vele, de ma érdemes egy kicsit ebbe belenézni. Tehát 1960-ban hozták létre az OPEC-et Bagdadban öt ország: Irán, Irak, Kuwait, Szaúd-Arábia és Venezuela. Tehát gyakorlatilag az öböl országok és Venezuela. Majd 65-ben Bécsbe költöznek, mai napig ott vannak. Ennek fő oka nagyjából az volt, mert zavargások voltak akkor már Irakban, ez a Bászpárti akkor, ami aztán később a Thomas Saddamot is hatalomra segítette, az akkor már ott jelen volt. És ez az öt tag egészült ki 13-ra, Algéria, Angola, akkor Ekvátori Guinea, Gabon, Líbia, Nigéria, Kongó és az Egyesült Arab Emirátusok belépésével. Az Egyesült Arab Emirátusok később lépett be, ez egy érdekes dolog egyébként, de ezt én sem értem, hogy miért, mert akkor már náluk is folyt a kitermelés, bár náluk úgy láttuk a legkésőbb kezdődött. Illetve hát ez azt látjuk, hogy az arab országok mellé beléptek az afrikai olajtermelők is döntően, illetve Venezuela már benn volt. Na most ez a klub most még így a kartel nélkül, az majd mindjárt veszünk a kartel, és az a folyókitermelésnek, a világ folyó olajkitermelésnek a 44%-át szabályozza, és a világ olajkészletének 80%-a fölött rendelkezik. Uh-huh. Na most ez egy elég jelentős szám. Ehhez 2016 óta egy OPEC plusz kartel néven még plusz 10 ország csatlakozott, vagy együttműködik. Az Oroszország, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Kazaksztán, Malajzia, Mexikó, Omán, és akkor Szudán, és még, ha jól látom, csak nem tudom a kézírásomat, de se olvastam, azt hiszem Dél-Szudán. És a lényeg az, hogy ez egy valódi kartel, a világ egyébként létező legnagyobb kartelje, és úgy tűnik, hogy legitim kartelje. Tehát mi üldözhetjük ugye a versenyt korlátozó dolgokat országokon belül, de úgy néz ki, hogy országokon fölül, és ennek országok a tagjai ennek a klubnak gyakorlatilag ezt nem nagyon tudják üldözni. És ennek a klubnak, vagy ennek a szervezetnek a fő célja az olajtermelés szabályozása, ami hát aztán ugye egy elég jó téma. Hogyan is működik? Úgy működik, hogy van neki egy úgynevezett konferenciája, ami évente kétszer összeül, minden ország delegálva egy tagot, azon döntenek. Van egy ilyen kormányzói testülete, amik szintén ugyanezekből az országból delegált ilyen kvázi igazgatóság, az is évente kétszer jön össze, de operatív ügyekben dönt, tehát ilyen költségvetés ilyesmi, tehát ami a titkárságot érint, és van egy titkárság, ami végrehajtja. Na most, hogy egy kis színes történet is legyen, ugye mi a sakáról,
hát nemzetközi terrorista, igen.
Nemzetközi terrorista, na most ugye mi Bruce Willis megszemélyítésével láttuk, meg De Gaulle ellen, meg minden, de valójában Sakál 1975-ben, akinek a becsületes neve ugye Carlos volt a szakmai zsargonban, de egyébként Ilyich Ramirez Sanchez volt a rendes neve, ő 75-ben benézett egy ilyen konferenciára, és ott az egész csapatot úgy, ahogy olvastam, túlszól is ejtette, gépre is rakta. Ott az volt a cél, hogy az iráni és a szaudi minisztereket meg is ölje. Uh-huh. Ez valamiért akkor nem jött össze. Repkedett egy pár napot velük, majd aztán az algériai miniszterelnök jó tanácsára plusz egy jelentős pénzkiegészítéssel ő az egész csapatot elengedte. Tehát gyakorlatilag tudni kell azt, hogy ez már akkor is egy politikai ízű történet volt, aztán palesztin hátterű volt ez a történet, nem volt véráldozat, de azért repültek a miniszterek.
Hát egy darabig akkor feszültség az biztos, hogy volt.
Igen, abszolút, szóval ez egy létező dolog. Na most amiért ez érdekes, ugye, mert olajárat befolyásolnak, és így egy nagyon érdekes azt látni, hogy miért és milyen irányban, és hogy hogyan működik ez egész. És el fogunk jutni az adózásig is egy pillanaton belül, de azt látni kell, hogy látni kell, hogy mik azok az okok, vagy a szempontok, amik az olajárat befolyásolják. Én két szempont van. Az egyik, hogy mennyibe kerül kitermelni, majd mindjárt nézzünk példákat, meg azt, hogy mennyi kell ezeknek az országoknak a költségvetésébe is. És itt visszatérnek arra a külútra, amit az öbölbe csinálunk, azt látjuk, hogy ezeknek az országoknak ugye monarchikus a felépítése, tehát azt jelenti, hogy az olajár az befolyik a költségvetésbe. És itt például nagyon egyszerűen vannak erre statisztikák nemzetközi, mennyi lenne az olajár akkor, hogyha költségvetési egyensúlyban lennének az országok. Ez például Iránban, ha Irán költségvetési egyensúlyát kéne megfogni olajárba, akkor 320-as olajár lenne. Uh-huh. De ez például Katarnál 36,5 lenne, Kuwaitnál 60 dollár lenne, Szaúd-Arábiánál 66. Ez nyilván egy cél, de ez nem így működik a valójában. Viszont a kitermelésben, ami viszont nagyon-nagyon érdekes, ott is állati nagy a szórás. Tehát azt is látjuk, hogy a legolcsóban az arab öbölben hozzák ki az olajat. Itt úgy néz ki, hogy a hordonként körülbelül 3, ha onshore van, tehát ha nem vízi kitermelés van, akkor 3 dollár, Irakban 6 dollár, az Egyesült Arab Emirátusokban 7 dollár a kihozatala az olajnak, miközben Oroszországban mondjuk...
Na ezt tippeltem volna, hogyha szibériai mezőt kell feltárni, Jakut földön, mínusz 40 fokba, az nem 3 dollár.
A 120 lenne, de 18 a nekik is, ami a szárazföldi. Most uh-huh. nyilván ezek változnak, tehát amit látni kell Kanadában is, ugye van 90 dolláros kitermelés is, tehát például a brazil etanolság meg 66 alatt, USA-ba is olyan 60 dollár körül állnak meg. Szóval nagyjából lehet látni, hogy valójában mindenkinek van egy minimum a kitermelési költséget el akarják érni, és hát ugye ez egy eléggé nehéz ügy. Tehát egyrészt a költségvetésüket rendben akarják tartani, aminek messze nincs köze a kitermeléshez, ez leginkább az öbölállamokra érdekes, viszont a kitermelési költségeknél pedig vannak a különböző technológiák, egészen eltérő árakat hoznak, és ezt látjuk, hogy ezek azért masszívan beleszólnak. És igazából ahol az adózás hirtelen belép az egész OPEC működésbe, az, hogy ugyanúgy néz ki, mintha folyamatosan áldozatai lennénk az OPEC-nek, de valójában a költségvetések masszív haszonélvezői az adóbevételek formájában az olajának. Tehát azt látni kell, hogy a jelenkori adórendszerben a jövedéki adók, és az a világon majdnem mindenhol jelen van, sőt azt mondhatnánk mindenhol, de talán az öbölállamokban nincs, azok nagyon komolyak. Tehát megnéztem, hogy például az USA-ban milyen nagyságrendű, tehát hogyha így végignézzük ezeket, az USA-ba is centekbe, tehát gallonhoz mérten a legalacsonyabb, tehát ott van federális meg a lokális, tehát a state tax, tehát ami az állami, ott két szinten is adóztatják, a legolcsóbb az adó Alaszkában, nyilván ott nem tombol a fogyasztás olyan nagyon, de ott 40 cent alatt van gallonként, uh-huh. viszont ugyanez Kaliforniában 110, most már akkor nagyjából lehet érteni úgy, hogy gyakorlatilag a federális az általában 20-25 centnél, nem több, a többi az az állami. És ez például Kaliforniáról tudjuk, hogy mindig megúszik anyagilag, ott 86,5 dollár gallononként a szétek. Tehát a legmagasabb az Egyesült Államokban, hát nem véletlen, hogy az elektromos autózás ott indul, mert ott valójában ténylegesen alternatív. Az EU-ban az EU abszolút foglalkozik ezzel, és az EU-ban is van egy nagyon komoly irányelv erre, egy direktíva, amelyik egy minimális adózást ír elő, amelyik gyakorlatilag 40 eurócent 1000 literenként. Tehát itt a mértékegység nyilván változnak, én nem hasonlítottam össze, ez a legmagasabb tétel, aztán ez megy lejjebb a LPG-re már csak 125, tehát 0,1 eurócent és így tovább. De azt látni kell, hogy itt az euró belül van, az eurozónán belül is egy kötelező tartalmi elem, ami minimum ennyit be kell szedni az országoknak. És Magyarország pedig gyakorlatilag szintén ebben jelen van, és azt lehet mondani, hogy a jelenlegi 400 forintos mondjuk üzemanyag árat nézve az adó több, mint a fele, amit mi kifizetünk. Tehát gyakorlatilag a költségvetések masszív haszonélvezői. Ez Magyarországon egyébként annyira érdekes, hogy a jövedéki adóbevételek, tehát ilyen, ha jól néztem, a 21-es költségvetés az 14 millió 629 400 millió forint. Most mindegy, ennek körülbelül, ha 100%-ba számoljuk, akkor a jövedéki adó az nagyjából, ha most nézzük, az 1,2, tehát az ennek kb. A 10%-a, és a jövedéki adónál nem csak az üzemanyagra van, tehát van dohány is az egyéb termékekre is, ami az egyharmada, ennek a kétharmada, tehát az üzemanyagukból van. Tehát azt lehet mondani, hogy jövedéki adónak a kétharmada, ami azért a költségvetésnek kicsit kevesebb, mint a 10%-a, de hozzátesszük az áfát, ami szintén nagyon jelentős, tehát a 27%-a főleg, akkor látjuk, hogy ez biztosan 10% fölötti adótétel Magyarországon is. Na most nyilván nálunk van egy szabályozás, ami 50 dolláros olajárhoz kapcsolódik, és ha fölé megy, akkor ez 5 forinttal csökken, ez a mérték, azt hiszem 120 forint az érték, de a fő gond az, hogy az államok is masszívan érdekeltek az olajárban. Most ez így nem merül ki, mert valójában ami, és ez igazából azt szerintem a mai beszélgetésnek az egyik lényegi pontja, hogy látjuk, hogy az OPEC erőlködik, és mindenki elmondja, az OPEC milyen rossz, de valójában egy óriási dilemma előtt áll a világ, ha ezt a zöld, illetve széndioxid vagy karbonsemleges világot építgetjük, hogy a fenébe fogjuk ezt kikompenzálni költségvetési oldalról, ha ezt a fogyasztást folyamatosan nyomjuk le. És ez azért is érdekes, mert egyébként az olajtermelésnek a döntő hányada az a személyi gépkocsikba kerül. Tehát egy hordó üzemanyagból, tehát ami készül, az gyakorlatilag abból több, mint hát majdnem 70%-a az gázolaj, tehát benzin, gázolaj és kerozin, tehát ezek majdnem azt lehet mondani, hát több, mint sőt, hát azt lehet mondani, ilyen, majdnem 80%-ában üzemanyag lesz, és a többi megy csak másra, tehát a vegyipar és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az üzemanyag egyébként ilyen szakaszos lepárása úgy készül majdnem, mint az alkohol, és hogy megint egy kis színes sztori, ebbe Rockefeller volt az igazi nagy király, és amikor a Standard Oil-t szét akarták dobni, akkor szét is dobták egyébként, különböző cégek, szerintem még jót is tettek vele neki, mert így aztán 7 cégre dobták szerintem szét, mind a 7 erősebb lett utána, mint valaha. De a lényeg az, hogy ő pont arra hivatkozva emelte az árakat folyamatosan, hogy neki olyan magas innovációs költségei voltak a szakaszos lepálásnak a technológiai javításával, mert az olaj, de nem minden olaj egyforma, és ezért a desztillálás egy igen komoly művelet. Neki egy Frasch nevű, ha jól emlékszem, német mérnöke volt, aki több szabadalmat védetett le, és ez egy komoly tárgyalási szempont volt, hogy azért magas az Standard Oil, hogy megtérüljenek neki ezek a innovációs költségei. Tehát a lényeg az, hogy maga az olajnak a döntő hányada az a közlekedésre fordítódik. Na most a szakaszos lepálásra még egy újabb színes, hogy igazából azt hiszük, hogy minden új, de valójában nem új. Tehát azt kell látni, hogy az időszámítás szerint már 500 körül Kína tudott olajat desztillálni. Tehát ők gyakorlatilag ezt tudták használni, és különböző technikákhoz használták is, de 900 körül már az arabok is használták, és különböző ilyen szentföldi háborúknál is ez a dolog folyamatosan előkerült, tudtak ilyen tűzgolyókat, meg ilyesmiket lövöldözni, és hát ezek ebből voltak. Tehát amit látunk így az OPEC kapcsán, hogy az olaj a világ első számú úgymond ilyen commodity-e, ami nem meglepő, de azért valójában mutatja az erejét. A másik egyébként a kávé, a harmadik a gáz. Egyiknél sincs ilyen kartel, viszont az olajnál van. A negyedik egyébként a gold, az arany, aminek van egy ilyen arany tanácsa, de abban...
Gold Council, igen.
Ez másképp működik. De egy dolog látszik, hogy nézhetjük mi az OPEC-et innen vagy onnan, de az biztos, hogyha az olajfogyasztás tartósan el fog kezdeni esni, akkor a költségvetéseknek ez egy probléma lesz, szerintem 10-15% minimum, ami meg viszont már nagyon lényeges. És így hogy a rovat nevéhez úgy hűen valahol lássuk azt, hát ez egy nagy kérdés lesz, hogy
a kieső adó, olajadó bevételeket...
Hát majd az áramra ráteszik, amit az autóba töltenek.
Ez önmagában egy nagyon súlyos vita téma lenne, mert szerintem az egy agyonvágja az elektromos autózást, egyébként az olajból támogatnak. Kettő, én nem gondolom, hogy a háztartási áramot azért úgy föl lehetne menni, hogy visszamegyünk a gyertyához. Tehát... Uh-huh. Mert azért, ha belegondoltok, itt azért literenként több mint 200 forint adóról beszélünk. És látjuk, hogy ez jelentős. Ez szerintem áramból így nem beszedhető. Tehát ez egy nagyon érdekes korszakváltás előtt vagyunk, és ezt meg kell nézni, hogy mi lesz az ez szerepe. Nyilván itt a nulla és a jelenközi állapotok között megyünk, tehát nyilván van ennek egy fokozatos része, tehát ez nem egyből fog felfutni. Az elektromos autók terjedésére is egy ilyen esgörvét mondanak, hát most, hogy az emelkedő szakaszon vagyunk, vagy sem, vagy
igen.
Egy jó kérdés, de az biztos, hogy az OPEC-et sokan ugye kártékonynak látják, nyilván szabályozza a piacot, mert ezek az országok ebből élnek, ez kartel a javából, amit egyébként, aminek nem lenne szabad lenni, és más commodity termékekben egyáltalán nincs jelen, viszont az is látszik, hogy ebben a játékban minden ország költségvetése masszívan benne van, azaz participál.
Uh-huh. Világos.
És ez a kérdés, hogy fogunk ebből tovább lépni.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon köszönjük, Zoli, hívjuk Botondot is, hogy ő is hozzátegye a magáét. Szép napot, jó munkát
nagyon
neked.
Szívesen. Szia. Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és megyünk tovább.
Rövid hírek.
Hírek, aranyköpés, és utána folytatjuk, ahogy ezt bearangoztuk, dr. Feledi Botondot fogjuk felhívni, és az OPEC-ről beszélgetünk vele is.
Műsorunkban termék meg. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, a vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Az OPEC-ről beszélgetünk, vagy OPEC-ről beszélgetünk, és már a hallgatók is kérdezték, de mi is ezzel kezdjük, hogy oké, de miért nincsenek benne az oroszok, meg miért nincsenek benne az amerikaiak?
Igen, hát ezek nagyon szép politikatörténeti kérdések, és látni kell, hogy ez az OPEC ez azért alapvetően egy kifejezetten közel-keleti és azon belül is egy Szaudiak által vezetett lobby szervnek indult, és azért nagyjából ez is maradt. Tehát az a költői kérdés, hogy olyan az Egyesült Arab Emirátusok miért csatlakozott később, ugye a szorgalmas hallgatók, akik mindig velünk vannak hétfő reggel, már tudják, hogy azért az Emirátusok az nem volt a legnagyobb barátja a Szaudiaknak, és a mai napig nem az. Tehát voltak mindenféle kísérletek, hogy más lobbik is tudjanak érvényesülni. És ugye itt a hidegháború kellős közepén, hát sem az amerikaiak, sem a szovjetek, már nem egy közös klubban nem akartak még beugrani. Úgyhogy aztán ez így is maradt, és hát érvezik az ilyen kívülállási lehetőséget, kivéve amikor nagy olajárválság van. De a maguk módján azért az oroszok Iránon keresztül ugye mindig mondjuk úgy, hogy tudtak koordinálni és egyeztetni, amikor szükséges volt. Az USA pedig, hát most végig mehetnénk a történelemmel, a legérdekesebb az, az most, ami várható, hogy ugye Biden nagyon erősen zero kibocsátás párti, tehát 2050-re meghirdette ezt, amit ugye Trump soha nem ejtett volna ki a száján. Viszont ehhez azt is hozzácsapta, hogy gyakorlatilag nem lehet a szövetségi területeken újabb fracking és más típusú kutakat nyitni. Uh-huh. És így aztán hirtelen megint importőrré kezdett válni az Egyesült Államok az elmúlt fél évben. Tehát egy nagyon érdekes visszaalakulást látunk, miközben előtte ugye Trump alatt ilyen szempontból az önellátást simán elérte.
Igen. Fordulat igen. Volt, igen.
Botond, ja bocsánat. Fejezd be a gondolatmenetet.
Csak annyi, hogy tehát ebből látszik, hogy ez kezd átalakulni, és vajon itt a nyugati világnak mi lesz a szerepe a következő 15-20 évben ebben az egész gáz- és olajbizniszben. Szerintem ez itt a fő stratégiai kérdés, hogy sikerül megtartanunk ebből beleszólást, tehát még akkor is, ha nem OPEC tagként, de lesz ebbe az Euróatlanti Övezet nagy országainak beleszólása, vagy pedig átdobjuk ezt, elengedjük, és gyakorlatilag egy ilyen kínai-indiai piacra termelő közel-keleti társaság össze tud zárni. Uh-huh. Szerintem ez a második, ez egy feladás lenne, és nem lenne szabad stratégiai szempontból teljesen kivonulni ebből a történetből.
Uh-huh. Van súlya ennek a szervezetnek?
Illetve
egyetlen,
korábban volt.
Igen, hát korábban politika csinálók igen. voltak. Most már nem annyira, és amikor ilyen hírek vannak, hogy na majd összeülnek, és akkor megbeszélik, de nem jutnak közös nevezőre, akkor valaki kikacsingat ebbe, csomó világpiaci szereplő meg nincs is benne, tehát hogy úgy van ez a szervezet, és hallhattuk, hogy a kitermelésben nagy súlya van, de
ezt nem tűnnek egységesnek valahogy.
És emiatt azt gondolom, vagy azt gondolnám felületes szemlélőként, hogy nem is tudnak politikát csinálni.
Abszolút, szerintem jó szemüveg van rajtatok, tehát tényleg nem egységes, ahogy egyébként nem nagyon tudnátok egységes alapszervezetet mondani. Uh-huh. Tehát ez a közel-keleti kooperáció klasszikus problémája. Most az egy kérdés, hogy ezen dolgoznak-e mások, hogy ez ne is lehessen egységes és sikeres ez a munka, vagy pedig ők maguk elég, hogy néhány hagyományos törzsi vallási ellentét miatt azért mindig megfúrják egymást. Valószínűleg ez a kettő együtt jól működik, és egyszerűen nem csak az olajtörténetben, tulajdonképpen ez a kivétel, hogy egyáltalán eddig eljutott az OPEC, és ugye az első alkalommal a 70-es években még legalább meglepetésszerűen le tudott csapni a világra, de ugye ez a meglepetés faktor is elmúlt. Tehát innentől kezdve azért jóval felkészültebb minden másik oldalon focizó játékos is, tehát vannak tározók, vannak alternatív útvonalak, azért rengeteget fejlődött a technika, a vezetékhálózat. Tehát ilyen szempontból azért a befolyását nem is veszített el, nyilván az árkartel működik, de rengeteg az ellenérdek a házon belül is, így van.
És politikailag mennyire homogén ez a társaság? Mert ugye azzal szokták gúnyolni az Egyesült Államokat, hogy ahol van olajod, a demokráciát exportál.
Uha.
Elnézést, nem ezt beszéltük meg.
Az egy erős gyomros és szívcsontorugás. Hát ezt most akár megnézhetnénk, hogy a posztszovjetvészségben ott sikerült a demokrácia építés. Az is egy érdekes kérdés. Ezen kívül szerintem még kisebb esélye van ennek, hogy azt, amit mi most ezen értünk, az működik-e. Az, hogy van szavazás, ugye az nyilván nem egyenlő a demokráciával, és talán ezt nem érdemes összekeverni ezzel, de ez egy mondjuk úgy, hogy ideológiai és politikai kommunikációs narratív.
Jó, akkor leegyszerűsítem a politikai kommunikációra a tények szintjére. Mennyire kell jóba lennie az Egyesült Államokkal az OPEC tagoknak, és mennyire vannak jóban az Egyesült Államok az OPEC tagjaival? Azért, mert például a hallgató kérdezi, hogy furcsa, hogy a világ legnagyobb olajcégei azok amerikaiak, meg jó esetben mondjuk nyugat-európaiak, és hát ehhez képest az olajkitermelők államok meg nem azok.
Ez így van, és azért nem olyan régen volt, amikor a Saudi Aramkót, vagy ugye hát a 79-es iráni forradalomnak azért a háttérsztoria az nem kis részben az olajkitermelés államosításában húzódott. Tehát az, hogy az irániak iráni kézbe vették ezeket a cégeket, ugye a szaudiaknál ez egy kicsit barátságosabban ment végig, de hát évtizedekig ott voltak először brit, aztán amerikai vállalatok. Tehát itt kőkemény egybefonódások vannak, ami egyrészt ugye azért a technológiai fejlesztés még mindig ezekben a nyugati országokban történik, ez még oroszokra is igaz, tehát ugye Oroszország, amikor nem kap pénzt és technikát, akkor azért jóval nehezebben tud termelni, és ugye most erről szólnak a szankciók, tehát az oroszokat itt tudja megfogni az euróatlanti világ. Úgyhogy tehát a pénzügyi befolyás abból a szempontból, hogy összerakni egy ilyen projektet, oda menni, behívni a nagy finanszírozókat, hogy ne minden saját zsebből csináljanak, plusz ezt a technológiát is oda számítani, ez az, amiben van még előny. És ez az előny, amit szerintem nem szabad feladnia akkor is, amikor így zöldül a világ ezeknek az országoknak, mert hát lehet azt, hogy mi függetlenek leszünk, és már víznak, és mindenféle energián futunk. Egyrészt azért ez még 20 évig biztos, hogy komoly gázfogyasztás mellett fog történni, még akkor is, hogyha az olaj magában esetleg elkezd csökkenni. De másrészt azért a feltörekvő országok, a fejlődő országok ezt el fogják fogyasztani, köszönjük szépen. Tehát viszont azt a levegőt közösen szívjuk a bolygón. Úgyhogy ez szerintem egy brutális nagy érdekellentét, ami meg fogja határozni talán az egyik legmélyebb ilyen árkunkat az észak és dél között, vagy kelet és nyugat között is, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt az energiaigényét a fejlődőknek, lehet-e ott olyan piaci ugrást csinálni, hogy ne legyenek vég az olajkorszakon.
Igen. Oké, na hát érdekes dolog ez az OPEC, olvasgatunk róla, elmegy a fülünk mellett, és lám-lám, micsoda izgalmas téma van e mögött. Köszönjük szépen!
És akkor a hidrogénről még nem is beszéltünk, de majd egyszer beszélgessünk.
Majd lesz hidrogén termelő országok közössége,
igen,
akkor beszélgetünk.
Igen, abszolút. Hát
a HOPEC.
Igen.
Mi lesz, ha benne leszünk, ugye?
Igen. Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt a beszélgető partnerünk, és a témánk pedig az OPEC és annak a működése.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.